Jó reggelt, szeretettességük, remélem jól vagytok. Szeretnék újra titeket a jelenések könyvéhez kalauzolni, hiszen innen itt folytatjuk a negyedik levél tanulmányozásával, ez pedig a tiatírai gyülekezetnek írt levél a jelenések könyvének második fejezetében. Ugye itt található 7 levél a második és harmadik fejezetben, amik 7 akkor létező gyülekezetnek írottak, és szól nekik, szól profétikusan az egyház 7 különböző korszakáról, és szólhat profétikusan hozzánk is Isten üzenete ezekből a levelekből. Nézzük meg, hogy ez a mostani miről szól. Jézus Krisztus, amikor tanított itt a Földön, sokszor mondott példázatokat Isten országáról. És az egyik ilyen példázat a Máté 13-ban található, így hangzik. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet vesz az ember és elvet a szántóföldjébe. Ez ugyan kisebb minden magnál, de amikor felnő, nagyobb lesz minden beteménynél, és fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak és fészket raknak ágai között. Más példázatot is mondott nekik, hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vesz az asszony, belekevel 3 mérce lízbe, és végül az egész megkel. Sok példázat szól arról Isten országa kapcsán, hogy hogyan fog növekedni az egyház. És ezekből a példázatokból is látszik, hogy az, amit ma egyháznak nevezünk, az valójában nem mindaz, nem tisztán az. A mennyek országáit egy mustármaghoz hasonlítja, ami felnő, és még a madarak is fészket raknak benne, olyan nagyjá nő, mint egy igazi fa. És ez egy példázat arról, a madarak a gonosz jelenlétét írják le az igében több helyen, hogy az egyházba beleférkőzik olyan, aminek igazából nem is lenne ott a helye. Vagy itt a kovász, ami sokszor a bűnnek a képe, ugye megnöveli a tésztát, nagyobbnak tűnik, mint valójában, tehát olyan tartalmak lesznek benne, amik csak látszat szerint valódi jelenség, de igazából nem az. Van egy másik példázat is, a búza és a konkoly példázat, amikor valaki elment vetni, és belekevert az ellenfele egy rossz akarója búzába konkolyt, és amikor felnőtt a termés, látszott, hogy hát itt gaz is van, olyan is van, aminek nem kéne itt lenni. De emlékeztek a gazdára, mondta, hogy ne menjetek, hogy szétválogassátok, mert eltaposnátok az igazit is. Ezt majd Isten elvégzi az idők végezetével. Ő fogja elválasztani a juhokat a kecskéktől. Amit ma keresztény egyháznak nevezünk, az nem mindaz. És ez segít nekünk megérteni ezt a levelet, a tiatírai gyülekezetnek írt levelet, ami a negyedik levél a sorban. Úgy tűnik ebből a 7 levélből, hogy az első 3, amit már megnéztünk, az efézusi, a szmírna és a pergamoni, olyan időszakokról szól, amik lezárultak. Nincs szó bennük a nagy nyomorúságról, vagy Jézus második visszajöveteléről, viszont a 4., 5., 6. és 7. levelek olyan korszakokról szólnak, amik elkezdődtek, és mind a mai napig tartanak, és párhuzamosan futnak, majd meglátjátok, hogy mit jelent. Mindegyik gyülekezet ezek közül kapott üzenetet arról, hogy tartsanak ki Jézus visszajöveteléig, vagy hogy várjatok, mert én visszajövök értetek, vagy hogy igyekezzetek, hogy elkerüljétek a nagy nyomorúságot. Tehát ez a fajta gyülekezeti működés, amit le van írva ezekben a levelekben, ez egy mai zajló jelenség. Nézzétek meg, hogy mit szól hozzájuk az Úr. A tiatírai gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és a lába hasonló az aranyérchez. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről és hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról, és arról, hogy az utóbbi cselekedeteid többet érnek az elsőknél. De az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezábelt, azt az asszonyt, aki profétának mondja magát és tanít, és eltántorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és bálványáldozati húst tegyenek. Pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. Íme betegágyba vetem őt és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteikből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója. És megfizetek minnyájatoknak cselekedeteik szerint. Nektek pedig, a többieknek, Tiatírában, akik nem fogadjátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom, nem vetek rátok más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Aki győz és megtartja mindvégig az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel. Törje őket össze, mint a cserépedényeket, ahogy én is hatalmat kaptam erre az én atyámtól, és annak adom a hajnalcsillagot. Akinek van füle, hallja, mit mond. Bocsánat, akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Ugye minden gyülekezetnek Jézus bemutatkozik, és ez a gyülekezet ezt a bemutatkozást kapja. Ezt mondja az Isten fia, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja, és lába hasonló az aranyérchez. Én vagyok az Isten fia. Ugye Jézus az istenségét hangsúlyozza nekik, ezzel mutatkozik be nekik, akinek olyan a szeme, mint a tűz lángja. Jézusnak a szeme elől nincs rejtve semmi, és ez a leírás, ez az ítéletnek, vagy a tisztán látásnak a leírása. Jézus eljön, és tisztán látja, hogy mi zajlik, és nincsen semmi rejtve az ő szeme előtt. Ez a gyülekezet kap dicséretet. Tudok cselekedeteidről, szeretetedről, hitedről, szolgálatodról és álhatatosságodról. Hadd különböző területen megdicséri őket. Egyébként ez a tiatírai város, és benne a gyülekezet volt a legkisebb a 7 itt említett város és gyülekezet közül, de annak ellenére, hogy kicsik voltak, Jézus ismerte őket. Azt mondta, hogy tudok cselekedeteidről. Ott van a szeretet benned, működik a hit, a szolgálatok, az álhatatosság, és ezek kiváló jellemvonások. Mondhatnánk, hogy ez egy mintagyülekezet volt. Sőt, még azt is olvassuk, hogy az utóbbi cselekedetei többet érnek az elsőnél. Tehát ezekben a dolgokban ők még növekedtek is, fejlődtek, előre haladtak. De mégis ez a gyülekezet nem volt a helyén. Nagyon jó egyébként, az tetszik nekem az Úrtól az a minta, hogy a jót említi először. A jóra figyel először. Nekem néha nehéz ez, de Jézustól ezt a mintát látom. De ez a gyülekezet annak ellenére, hogy dicséretet kapott az Úrtól ezeken a területeken, azt mondja nekik az Úr, de az a panaszom ellened, hogy eltűröd Jezabelt, azt az asszonyt, akit prófétának mondja magát és tanít. Tehát Jézusnak volt egy panasza ellenük, és egy erőteljes panasza volt ellenük. A sok jó ellenére nem voltak a helyükön. Tudjátok, az Úrnak a gondolkodásában a jó és a rossz nem mérlegre kerül. Nem azt szerint ítél meg valakit, hogy mennyi jó és mennyi rosszat talál benne. És hogyha a jó felé billen a mérleg, akkor ő egy frankó ember. Ez sehol nem látjuk. Hogyha valami jó zajlik az életünkben, arra azt mondja az Úr, hogy rendben van. De nem húny szemet afelett, hogyha valami helytelen, hanem igenis megnevezi, igenis az ige nevén nevezi a dolgokat. És itt Jézus egy panasszal él ellenük. Eltűröd Jezábelt. Ki ez a Jezábel? Hogyha értjük ezt a szemét, akkor megértjük ezt a korszakot, hogy mi zajlott abban a gyülekezetben. Ott, abban a gyülekezetben volt egy önjelölt proféta, akit Jezábelnek hívtak. Vagy legalábbis nem szó szerint ez lehetett a neve valószínűleg, hanem egy személy, akit leginkább ennek az ószövetségi alaknak a mintájával lehetett leírni. Jezábel. Róla olvasunk az első királyok könyvének a közepe tájékán, meg a második királyok könyvében is szó van róla. Nagyon komoly dolog valakit így nevezni. Nem túlságosan hízelgő. Olyan, mintha azt mondanánk valakire ma, hogy hát ő egy olyan Hitler típus. Az Ószövetség egyik legrosszabb, leggonoszabb személye ez a Jezábel, aki igyekezett összeolvasztani Izrael vallási gyakorlatát a Bál imádattal. Az első királyok könyvében olvassuk, hogy a Szidónia királyának, Edbálnak volt ő a lánya, egy nagyon hatalomhíres asszony. A Szidóniak Asérát imádták, az ég királynőjének nevezték, és ez a Jezábel is ennek az imádója volt. És amikor Izrael királya Aháb feleségül vette Jezábelt, akkor Jezábel behozta Izraelbe ennek a Bálistennek az imádatát. Ő magát egy prófétának nevezte, Isten szócsövének, és üldözte Isten valódi prófétáit. Emlékeztek Illés történetről, hogy még Illéssel is végezni akart. Aháb felesége volt egy gonosz királynak, egy még gonoszabb felesége, aki mindent magáinak akart. Egy hataloméhes, pénzéhes, önjelölt próféta volt. És a tiatírai gyülekezetben volt egy ilyen személy, aki ehhez hasonló volt, egy önjelölt próféta. De a gyülekezet úgy fogadta előtt, mint ha Isten valódi üzenetét hozta volna, eltűrte ezt a szemét. De nem Isten szólt belőle, hanem azt olvassuk, hogy arra tanított, hogy eltántorítsa szolgáit, hogy paráználkodjanak és bálványátozati húst tegyenek. Tehát istentelenség volt az ő életében, romlottság, és a gyülekezetet is erre akarta fordítani. Ő maga bűnben járt, és másokat is erre vitt. Egyébként, hogyha ezekről a dolgokról beszélünk ma, mint bűnök, hogy paráznaság és bálványáldozat, így a világi ember számára ezek nem is bűnök, hanem ilyen beleférő dolgok. És lehet, hogy abban az időben is ez élesen külön vált, hogy a világ szemében ezek nem voltak komoly dolgok, a gyülekezet előtt viszont Isten igéje az egyértelműen megmondta, hogy ezek a dolgok nem Isten népének a dolgai, ne legyenek a ti útjaitok, de mégis ez a személy Jezábel próbált ezt a két életvitelt összeházasítani, egymásba elegyíteni. Isten népét ezekre az utakra félrevonni. Megrontotta Isten szolgáit, azt olvassuk itt. Akik Isten szolgái voltak, eltántorította őket. Pedig Jézus mondta, hogy jaj annak, aki egyet is eltántorít, megbotránkoztat a kicsinyek közül. Isten féltékeny Isten. Nem adja a népét senki másnak, nem osztozik rajtunk. És ezt nem önzésből teszi, hanem azért, mert ő egy féltőn szerető Isten. Megmentett minket a kározattól, és elhívott az ő útjaira. És nem osztozik rajtunk máson. Mert tudja, hogy bármi más kárt okozna nekünk. Bármi mással kevesebbet kapnánk, mint ő vele. Ő a legjobb számunkra. Azt olvassuk itt az igében, 21. vers, pedig adtam neki időt, hogy megtérjen, de nem akart megtérni paráznaságából. Isten nagyon türelmes. És az ószövetségi Jezábellel is Isten türelmes volt. Adott neki időt, hogy megtérjen, mint ennek a személynek is itt Tiatírában. De a lehető legnagyobb hibát ez a személy azzal követte el, hogy nem akart megtérni. Nem akart odafordulni Istenhez. Emlékeztek a Illés történetére, amikor Aháb és Jezábel már nagyban államvallását tette Bál imádatát, és Isten valódi profétái közül már mindegyiket szinte megöltek, 400 fizetett, államilag fizetett Bál proféta működött az országban, akkor Isten parancsa az volt Illésnek, hogy menj oda Ahábhoz, és mondd meg, hogy 3 évig nem fog esni az eső. 3 év asszály sújtotta Izraelt a király Jezábel és a Bál imádat miatt, és utána 3 év után újra elküldte Isten Illést Ahábhoz. Odaálltak Illés Ahábel, és azt mondta neki Aháb, hogy na itt van Izrael megrontója. És azt mondta Illés, nem miattam van ez, hanem miattatok. De Isten azt szeretné, hogy tegyünk egy próbát. Menjünk föl a Kármelhegyre, jöjjön föl az összes Bál proféta, és nézzük meg, hogy ki imádja a valódi Istent. Az, amelyik tüzet fog leküldeni az égből, az áldozatra, az a valódi Isten. Föl is ment 400 Bál proféta, oltárt építettek, rátették az áldozatot, és elkezdtek imádkozni a maguk módján. Kérni Bált, hogy küldjön tüzet az égből, de nem történt semmi. Illés még gúnyolódott is velük, hogy biztos hangosabbak kellenetek, nem hallja a ti istenetek, amit kiáltatok. És ők még hangosabban járták a táncukat és kiáltoztak, és semmi nem történt. Majd azt mondta Illés, most én jövök. Öntsétek le vízzel az áldozatot. Öntsétek le újra vízzel az áldozatot. És már mindenhol folyt a víz, és akkor imádkozni kezdett Illés. Uram, engedd, hogy lássa ma Izrael, hogy te egy valódi Isten vagy, küld tüzet az égből. És abban a pillanatban tűz csapott le a mennyből, és fölemésztette az áldozatot. A vizet, ami ott volt az áldozat körül. Hatalmas dolog. Fantasztikus módja, hogy megmutatta Isten az erejét. És azt gondolnánk ennek a hatására, hogy majd mindenki leborul és imádja Istent. Hogy ébredés indul el, hogy megtérnek az emberek. De nem történt semmi. Nem volt megtérés, nem volt odafordulás. Pedig itt azt mondja az ige, hogy én adtam neki időt, de nem akart megtérni. Tudjátok, én azt gondolom, hogy hatalmas dolgot tett Isten azzal, hogy meghalt értünk a kereszten, hogy megbocsájtotta minden bűnünket, és egy csodálatos módon gondoskodott arról, hogy mi bármikor helyreállhassunk, hogyha valamit elrontottunk. Ezt hívják bűnvallásnak. Nem kell magamat rendbe tenni Isten előtt, hanem egyszerűen oda kell menni hozzá, és teljesen őszinte lehetek vele. És ezt még 10-20 év kereszténység után is tanulom, hogy egyszerűen Istennel teljesen őszinte lehetek a szívem dolgaival kapcsolatban. Nem kell magamat másnak mutatnom, hiszen ő teljesen ismer. Nem kell takargatnom, hiszen ő látja. Hanem megvallhatom azokat a dolgokat, amit elkövettem. Megvallhatom azt, hogy a szívem nincs a helyén. Kiállhatok hozzá, és azt mondja az ige, hogy ha valaki megvallja a bűnét, Isten hű és igaz. Ő megtisztít, ő megbocsát és megtisztít minden gonoszságtól. 1 János 1.9. Egy igevers, amit meg kell tanulnunk, és szívből kell, fejből kell tudnunk. Ő megtisztít és helyreállít. És ennek az én oldalam az, ebben az én oldalam az, hogy megvallom a bűnöm, hogy oda megyek hozzá. Én nagyon nagy butaságokat tudok elkövetni. Sokféle bűnre vagyok képes. És elkövetem. Akkor ott követhetném a legnagyobb hibát, amikor nem keresem ezek után az ő helyreállító munkáját. Nem térnék meg hozzá. Dávid király történetében óriási bukásokról olvasunk. De mindegyik után szívből megtért. Rendezte a kapcsolatát az Úrral. Ezért tudta ezt az embert is, Dávidot, az ilyen bukások ellenére is az ige Isten szíve szerint való embernek nevezni. Kapott időt megtérésre. És nekünk is Isten ad időt megtérésre, de itt hangzik ebből a mondatból az is, hogy ez nem végtelenül hosszú. Végtelenül hosszú idő. Itt az idő arra, hogy rendezzük a kapcsolatunk Istennel, ha valamiben kell. És engedjük, hogy ő megtisztítsa. Hogy ő tisztítson meg. A tiatírai gyülekezet valódi helyzete ez volt. Hogy kívülről, mint egy minta gyülekezet, szeretettel, hittel, szolgálattal, türelemmel, belül pedig romlottság volt. A gyülekezet bűne az lett, hogy engedte és eltűrte ezt a fajta életvitelt, ezt a lelki paráznaságot. És ez azt jelentette, hogy más istenek után futottak. A korábbi gyülekezet, a pergamoni gyülekezetben is jelen volt ez, de ők harcoltak ellene. Itt a tiatírai gyülekezetben pedig már azt mondja, hogy te eltűröd ezt, és Jezábellel paráználkodsz. Mielőtt Jézus elmondaná nekik, hogy mit kell tenniük, elmondja azt, hogy ő mit fog tenni. Íme betegágyba vetem őt, és a vele paráználkodókat nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek cselekedeteiből. Gyermekeit pedig megölöm dökhalállal, és megtudja valamennyi gyülekezet, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek mindnyájatoknak cselekedeteitek szerint. Hát kemény szavak ezek, Isten megfenyíti Jezábelt, beteg ágyba veti. Hogy miért? Pont azért, mert Isten minden fenyítése ezt szolgálja, hogy még inkább a megtérés felé vezesse, a helyreállás munkája Isten. Másrészt, hogy megértsék Isten szentségét, mert azt mondja Isten, hogy én vagyok a szívek és a vesék vizsgálója. Ez volt az érzelmek és a gondolkodás helye az izraeli kultúrában. Én ezt meg akarom vizsgálni benned. Meg akarom ítélni benned. Én látom azt tisztán. Fontos látni az, hogy ami egyháznak neveszünk, az nem mind Isten igaz egyháza. Itt is látjuk azt, hogy helyet kapott a gyülekezetben Jezábel, a tanítása, a módszerei, a vezetési stílusa. Milyennek a történelmi korszaka? Lehet, hogy egy kicsit bántó lesz valakiknek ezt hallani, de még mindig jobb, amikor Isten igéje, a kétélű kard szúr egy jó, megfelelő helyre, és úgymond bánt egy bizonyos módon, mert Isten igéje nem kárt akar okozni, hanem helyreállást. Amikor belénk metsz, és szúr, és vág, akkor vigasztal, épít, és erősít is egyben, tisztít. És ez nem semmi rossz szándék nincs abban, amit mondok. Ez a korszak, ez a középkori egyház korszaka. A középkori katolikus egyház leírását is jelentheti. Abban az időben, amikor itt ez a tiatírai gyülekezet működött, voltak a gyülekezetben olyanok, akik nem hajtottak térdet Jezábel előtt, akik nem imádták őt, akik nem hitték, hogy ő Isten egyetlen földi szócsöve, elhatárolódtak tőle. És nekik mondja ezt az Úr, hogy nektek pedig a többieknek, Tiatírában, akik nem fogadtátok el ezt a tanítást, akik nem ismertétek meg a sátán mélységeit, amint azt nevezik, ezt mondom. Nem vetek rá más terhet, de amitek van, azt tartsátok meg, amíg eljövök. Tartsátok meg! Nem lehetett könnyű az, hogy még a saját lelki helyükön, a gyülekezetben is ilyen lelki harcra voltak kényszerítve, hogy ellen kellett állniuk egy ilyen fajta hamis tanításnak, egy hamis prófétaságnak. De azt mondta az Úr nekik, hogy tartsatok ki, maradjatok meg az ige mellett. Aki győz, az megtartja mindvégig az én cselekedeteimet. Annak hatalmat adok a népek felett, hogy legeltesse őket vasvesszővel. Jézus arra bátorítja őket, hogy tartsanak ki. Mert aki győz, az jutalmat kap. Aki mindvégig kitart. Ahogy az előbb mondtam már nektek, ez a korszak, ez a tiatírai gyülekezet a középkori egyházról szól. És nem azért mondom ezt, mert bántani igyekeznék bárkit is. A következő héten majd a szárdiszi gyülekezetnek a levelében a reformált egyházról, a protestáns gyülekezetekről szól az ige. És róluk semmi jót nem mond. És nem azt gondolom, hogy tévedhetetlen vagyok, nem akarok így előállni, de nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez a korszak, amit most nézünk, ez pedig a középkori katolikus egyházról szól, és az ő tetteikről. Én nagyon szeretem a katolikus testvéreimet, a reformátusokat is. Jézus is szereti őket, és nem ellenük beszélek, hanem próbálom azt tenni, hogy megvizsgáljam azt, amiről szól az ige, és megvizsgáljam magamat is az ige fényében. Én nem vagyok anti ez, vagy anti az, hanem csak szeretném engedni, hogy Isten igéje munkálkodjon. Nem szeretem azt, amikor tesók között az az első kérdés, hogy te milyen felekezethez tartozol. Te református vagy, te katolikus vagy, te valami más vagy. Mert úgy érzem, hogy így azzal, hogy választok, azzal így beletesznek egy skatujába, és egyből valamivel szembeállítanak. A katolikus egyház ugye az apostolok cselekedetei után évszázadokban indult, a református egyház az 1500-as évek, vagy 1500 évvel később. Nem értem, hogy miért kéne választanunk ezekből, vagy más kategóriákból. Mert ahogy választunk, szembehelyezkedünk valami mással egyből, nem? Tehát a jó kérdés igazából az, hogy te az Úrral vagy? Te az Úrban vagy? A tiatírai gyülekezet az azt jelenti a szó, hogy tiatíra, hogy folyamatos áldozat. És talán itt volt az egyik legnagyobb csúsztatása az akkori egyháznak, az akkori katolikus egyháznak, hogy behozta azt a rendet, hogy a miséken Krisztus teste újra és újra feláldozásra kerül. Hogy az ostya átváltozik Krisztus testévé, a bor átváltozik Jézus vérévé, és ez az áldozat akkor bemutatásra kerül. És ennek az a következménye, hogyha ez így zajlik, hogy egy folyamatos részvételt követel a hívők részéről, mert hogyha nem vesz részt ebben a folyamatos áldozásban, akkor nincs üdvössége. Tehát ha nem vesz részt a misén, akkor nincs üdvössége, nincs üdvbizonyossága. Ez teljesen ellentétes a Biblia tanításával, mert Krisztus a kereszten így kiáltott, elvégeztetett. Azt mondja a zsidókhoz írt levél a 10. fejezet 10. versétől, hogy Krisztus egyetlen áldozatával egyszer s mindenkorra tökéletesen megszentelte az övéit. Megtisztította. Egyetlen áldozatával. Tehát a katolikus egyház gyakorlata ebben ellentétes az igével. És aki akkor nem értett ezzel egyet, az sok millió ember lett ennek az áldozata. Jézus mondta ezt, hogy aki issza az én véremet, aki eszi az én testemet, és azt gondolhatnák, hogy na, ez alátámasztja azt, amit ők mondanak, de félreértették akkor is, mert azt gondolták, hogy Jézus igazi testről, igazi vagy fizikai ételről és fizikai italról beszél, pedig nem. Akik úgy értették, megbotránkoztak benne, hogy akkor meg kell együk a te testedet, és meg kell együk a te véredet, és Jézus azt mondta nekik a János 6.63-ban, hogy én nem fizikai dolgokról beszélek nektek. Azzal, hogy ezt a folyamatos áldozást behozták, irányítás jelente ez az emberek felett. Jönniük kell, nem hagyhatják ki a misét, mert akkor elkároznak. Pedig az Efézus 2.8.9 azt mondja, hogy az üdvösség Isten ajándéka, nem cselekedetekért van, hogy bárki dicsekedjék. Amikor összejövünk, akkor nem ezért jövünk össze, hanem azért, hogy megtapasztaljuk az ő munkáját. Mert ahol ketten, hárman összegyűlnek, ő ott van, különleges módon munkálkodik. Az egyház ebben az időszakban, a középkorban hihetetlen vagyonra tetszett, nagy vagyon éhséggel állt elő, nagy politikai szerepre lépett fel, hatalmas földbirtokokat szerzett, saját bankrendszert épített, és vagyont. Hogy jutott hozzá? Hát nem a legtisztább módon. Az egyik nagy húzása ilyen szempontból a bűnbánó cédulák voltak, mert bevezették azt a rendszert, hogyha valaki vétkezett, akkor megvásárolhatott egy bűnbánó cédulát, amivel kifizette a saját bűnének az árát. Sőt, előre lehetett így bűnöket rendezni, kifizette előre, megvásárolta a bűnbocsánatot. Ez olyan volt, mint egy feltöltőkártya a mobilodra, hogy pár hétre előre kifizeted a bűneid árát. Bevezették a purgatórium tanítását, hogyha valaki meghal, nem feltétlenül a pokolba kerül, hanem a purgatóriumba, és lehet érte gyertyát gyújtani, közben lehet érte járni. Persze, azzal a gyertyával, amit ők árulnak. És ezekből a bevételekből épültek a székesegyházok katedrálisok. Abban az időben a Biblia oda volt láncolva a pulpitushoz, csak a papok olvashatták. 1229-ben hoztak egy ilyen rendeletet, mert nem engedték a közembereket Isten igéjéhez. A valdensek, akik a 12. században indultak el, ők egy Biblia tanulmányozó kört indítottak, és az volt a törekvésük, hogy a pornépet, Isten népét megtanítsák Isten igéjére. A Vatikán válasza az volt, hogy üldözték őket, és 2,5 millió embert öltek meg azért, mert olvasni akarták a Bibliát. Mint akkoriban Jezábel lemészárolta Isten profétáit. 600-ban bevezették a latin miséket, és senki nem értette már az emberek közül, hogy miről szól egy ilyen mise. Csak azok, akik tudtak latinul, de az emberek többsége nem tudta. Az embereket akkor lehet a legjobban irányítani, amikor sötétségben tartják őket. Én nem vádakat mondok egyébként, hanem próbálok itt tényekre hivatkozni. Bevezették a szentélyavatás rendjét 995-ben. A cölibátus rendjét 1079-ben. A megírt imádságokat, a rózsafüzért 1000 után 90-ben. Bevezették, hogy a tradíció egyenlő súlyú a Bibliával 1545. A pápa tévedhetetlenségét 1870. Óvatos szeretnék lenni ezzel, mert vannak katolikus testvéreim, vannak katolikus barátaim, vannak újjászületett emberek a katolikus egyházban. És jövő héten a protestánsokról, a mi testvérgyülekezeteinkről fogunk beszélni, és hát elég kemény szavakat fogott az ige mondani róluk. Még egy dologról szeretnék beszélni, a Mária kultuszról csak pár szóval, mert ez szintén egy olyan szokás, ami nagyon eltávolodott a Biblia valódi tanításától. Honnan származik ez? Hát nem Jézustól, és nem az igéből. A Márk 3-ban olvassuk azt, hogy Jézusnak voltak féltestvérei. Voltak olyan gyermekek, akik miután Jézus életet adott, megszülte Jézust, illetve Isten fia eljött rajta keresztül, így a pontos kifejezés, utána születtek gyermekei Máriának. Jézus féltestvérei voltak. Jézus egyszer mondja is, amikor hozzájött a családja, hogy hát kik az én anyám, kik az én testvéreim. És mondta, hogy hát mind akik hallják és megtartják Isten beszédét. Mária egy csodálatos zsidó lány volt, egy egyszerű zsidó lány, aki nagyon különleges kiváltságban részesült. Egy tiszteletre méltó asszony, de vajon méltó rá, hogy hozzáimádkozzunk, tőle várjuk a segítséget? Van az igében egy példa, Lukács 11-ben, amikor egy asszony felkiált, hogy mi boldogok azok az emlők, akik téged szoktattak, és ő lehetett az első igazi Mária kultusz képviselője, és Jézus egyből leállítja, hogy ne Máriára kerüljön a figyelem. Hogy nem az az áldott, aki ezt tette, hanem az az áldott, aki az én beszédeimet hallgatja. Egyébként Jézus nagyon szerette az édesanyját, és amikor a kereszten függött, Jánosra bízza őt. Mégsem azt látjuk az igében, hogy Jézus az ő édesanyjára vonta volna a figyelmet. Nem azt mondja onnan, hogy benne bízzatok, hozzá imádkozzatok. Mária ott lesz a mennyben, mert ő is befogadta a Mesiást, mint ahogy mi. Ő is elfogadta a bűneire a bocsánatot. Én nagyon tisztelem Máriát, mert egy csodálatos fiatal zsidó asszonyt ismerhetünk meg a személyében. Nagyon sokat bántották, félreértették. Még József is, ugye, ahogy olvassuk a történetet, és különleges dolgokat élhetett meg. De emlékeztek, hogy mi volt az utolsó szava, ami fel van jegyezve a Bibliában? A János 2-ben olvassuk ezt. Azt mondja a kánai mennyegző alkalmával, hogy bármint mond nektek, az én fiam, tegyétek meg. Az utolsó mondataival is Jézusra fordította a figyelmet. Sehol nem nevezi őt az ige az ég királynőjének. Ez a legenda, ami kiépült köré, ez a babiloni vallásból származik, a Talmud legendából. És egyszerűen csak szeretném, hogyha ezt így jobban értenénk és látnánk. Ezzel nem próbálok neki feszülni egyik katolikus testvéremnek se, nem feszegetem ezt a témát, hanem azt gondolom, hogy az a legjobb, hogyha Jézusra figyelünk. Abban az időben, akik ellenálltak és kitartottak az ige tanítása mellett, sok millió embert, sok millió keresztény testvérünket ölték meg. A pápai korszak abban az időben sajnos azzal írt volt leírható, hogy a kereszténységet és a pogány dolgokat összeházasították. Voltak jó cselekedeteik, úgy, ahogy ennek a tiatírai gyülekezetnek is, de Jézus meg kellett, hogy fedje őket, mert elhajoltak attól az úttal, amit Isten képvisel. Én nem azt szeretném nézni, hogy ki katolikus, ki református, ki golgotás, mert Isten se így gondolkodik rólunk, hanem János, aki ezt a levelet is írta, a Jelenések könyvét írta, ő magára úgy hivatkozott, hogy akit Jézus szeret. Ez vált az ő maga identitásává. Nem ilyen felekezetekben gondolkodva definiálta magát, hanem Isten gyermekeként látta magát. Nekem az édesapám evangélikus volt, az édesanyám katolikus. De nem e szerint határozom meg magam, hanem úgy szeretnék gondolni magamra, hogy akit Jézus szeret, akit Jézus megváltott. Ma Isten két fajta embert lát a világon. Egy a megtért embert, meg a nem megtért embert. És mind a kettőt Jézus nagyon szereti. És azt szeretné, hogy mindenki megtérjen és megismerje az igazságot. Én szeretnék imádkozni, és azért szeretnék imádkozni, hogy a mi hitünk az tudjon Isten igéjére épülni, hogy mi ne egy olyan gyülekezet legyünk, ahol külsőleg a dolgok stimmelnek, de belül pedig nem. Hanem szeretném, hogy a szívünkben nagyon könnyen oda tudjunk fordulni Istenhez. Ha kell, akkor meg tudjunk térni, rendezni tudjuk a kapcsolatunkat. Mert Isten adott egy csodálatos eszközt erre. És amikor mi megvalljuk a bűneinket, akkor ő jön és megbocsát és megtisztít. Megtisztít minden gonoszságtól. Lehet, hogy ma is erre van szükség, hogy egyszerűen csak odaálljunk a szívünkkel, a hiányosságainkkal, a bukásainkkal, és engedjük, hogy ő megtisztítson, megmosson, helyre tegyen. Nem ez a feltétele az üdvösségünknek, hogy minden nap ezeket a dolgokat megtesszük, mert amikor megtértünk, akkor ő tisztának és szentnek nyilvánított, mert onnantól kezdve Krisztusban lát minket. De ahhoz, hogy a kapcsolatunk rendezett legyen, és Isten útjain tudjunk járni, nagyon fontos ez a mindennapi odafordulás Istenhez. Én szeretném, hogyha ezt megtennénk. Én imádkozom most veletek. Mennyi Atyám, köszönöm neked ezt az igédet, és Uram, nehéz olvasni azt, amikor feddést kap egy ilyen gyülekezet, és Uram, érezzük, hogy az igéd ezekben a szavakkal hozzánk is szól, hogy vizsgáljuk meg magunkat. És Uram, én szeretném a szívemet hozni eléd, minden hiányosságával, bukásával, elfeldült gondolkodásával, és kérlek, hogy így mossál meg újra, tisztíts meg, és segíts nekem az ige szerint gondolkodni. Köszönöm, Uram, hogy nem nekem kell erőlködnöm, rendbe tenni magamat, hanem ha oda megyek hozzá, te rendbe teszel, te megtisztítasz. És köszönöm, hogy szeretsz. Azért imádkozom, hogy tudjunk szeretettel fordulni minden ember felé. Hogy szeretettel tudjunk fordulni a katolikus testvéreink felé. Uram, nem a mi dolgunk az ítélkezés. Mi nem szeretnénk ítélkezni. Mert tudjuk, Uram, hogyha megvizsgálsz, akkor bennünk is találsz hiányosságokat. De Uram, én azt szeretném, hogy folytasd a munkádat bennünk, folytasd a te munkádat az egyházadban. És kérlek, add, hogy sok embert elérjünk a te örömhíreddel. Szeretnénk úgy járni ezen a földön, hogy a te jó illatodat terjesszük. És azt szeretném kérni, hogy áld meg a Golgota gyülekezetet Vácon. Áld meg a többi gyülekezetet is Vácon. Áld meg a te népedet ebben az országban. És add, Uram, hogy ne csak kívülről stimmeljünk, hanem belülről is. És igazi imádóid legyünk, igazi követőid legyünk, igazi képviselőid legyünk, Uram, ezen a földön. Nagyon szeretünk téged, Uram. Kérlek, áld meg a családjainkat ma. Áld meg, ahogy ahogy így keresünk a te arcodat, Uram. Szeretnénk veled találkozni, szeretnénk megtapasztalni téged. Szeretnénk, hogyha folytatnád ezt a munkát, amit elkezdtél bennünk. Jézus Krisztus nevében, és dicsőség neked, Uram. Amen. Isten áldjon titeket.